Tudomány, filozófia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. Legújabb kötetük Gyökér Róbert, Urbán Törzsek vagyunk című munkája. A könyvbemutató a Fugában volt. A kötet szerzőjével, Urbán Róberttel beszélgetek. Hogy született a kötet?
Ez egy doktori munkának a végeredménye tulajdonképpen, amit 2019-ben kezdtem el Pécsen, és ennek a végterméke a kötet.
De hát különbözik az olvasótábornak szánt és az opponenseknek szánt dolog, nem?
Hogyne, voltak ugyan változtatások, mert ugye javasolták is, két lépcsőben zajlott ez a védési folyamat, már akkor is átdolgoztam, utána is a kiadóval együttműködve változtattunk dolgokon, de amikor a téma körvonalazódott, akkor már volt egy ilyen erős szándék bennem, hogy ebből talán a témafelvetésből adódóan egy könyv is megszületett akár, tehát úgy törekedtem ilyen eszenciálisan közelíteni a könyvhöz.
Hogy született akkor a téma maga? Miért foglalkoztatta ez önt ennyire, és gondolom, hogy még ez nem befejezett dolog?
Hát szerintem az én esetemben is, ahogy sok kulturális antropológus esetében, ez a véletlen műve volt. Én Miskolcon még 2010 magasságában ilyen független dokumentumfilmekkel foglalkoztam, és ott sodródtam így a közösségek felé, róluk készítettem filmeket, és aztán egy ponton olyan mennyiségű anyag halmozódott fel, hogy úgy ítéltem meg, hogy egy ilyen doktori programba érdemben lehet pályázni. Nem volt tervbe véve az, hogy doktori iskolába jelentkezek, de így megítélve a felhalmozódott tapasztalatokat, úgy véltem, hogy ez érdemes lehet.
És gondolom, hogy biztatták is, nem?
Hát ez egy magán elhatározás volt. Így tudatosan senki nem terelt a doktori program felé.
Hogy lesz valaki kultúrantropológus?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az én esetemben azt hiszem, én nem voltam elégedett azzal, amivel foglalkoztam.
Honnan indult el ez a dolog? Ez olyan szak, amiben az egész univerzum belefér.
Igen, ezt jól tetszik látni. Én zenész voltam, zenekarokban játszottam.
Milyen hangszer?
Oboista voltam, szimfonikus zenekarokban, de úgy éreztem, hogy ez egy kis szeletét fedi le csak az életnek, és érdeklődtem, hogy esetleg egyetemeken milyen szak lehetne az, ami így a elképzelésemet kielégíti. Aztán egy-két könyv a kezembe került, és gyakorlatilag így kerültem kapcsolatba.
De hát akkor a tudománnyal hogy tudott foglalkozni? Mi volt az, ami a könyv megszületésének témája felé vezette?
Tehát a kultúrás antropológiát azt még Miskolcon kezdtem el 2006-ban, és az EMMA-t 2011-ben fejeztem be. Utána tehát nem igazán láttam fantáziát, őszinte legyek, a doktori képzésben, ezért független filmeket csináltam, és aztán 2019-ben, tehát sokkal később iratkoztam be a doktori szakra. Akkor már nagyon sok független kutatáson túl voltam.
Nevesítsünk, akkor nevesítsük a filmeket is, nevesítsük a témákat is.
Az első filmek azok ilyen ökoközösségekről készültek, például Hosszú Hetényben, egy budapesti közösségi keltről, aztán egy sámán közösségről, és utána pedig egy free technos csoportról készültek független filmek.
Változatlan az a kérdésem, hogy mi volt az, ami ugye az oboa és a zenekari muzsika, hát egy csodálatos lehetőségei vannak az oboának a zenekarban, hogy mi volt az, ami afelé sodorta, hogy a közösségeket így is vizsgálja.
Mondta, nem volt számomra kielégítő ez a zenei lét. Tehát én felmondtam Miskolcon, én ott hagytam a zenekart 2009-ben, és utána független projekteket csináltam, miközben befejeztem az egyetemet. Tehát ez a része...
A független projekt az ilyen film megkészítése volt? Ugye filmet most már annyi eszközzel lehet készíteni, de hát mindenféleképpen azért kell technikai ismeret, tehát valahogyan fel kell, hogy vérteződjön, hogy hogyan, milyen dramaturgiai szerkezete van egy filmnek, hogy azért annak eleje legyen, vége legyen, közepe legyen, hogy az szóljon valamiről, hogyan lehet megszólítani az embereket, hogyan lehet kapcsolatba kerülni a különböző közösségekkel.
Ebből a szempontból a Miskolci Egyetem elég komplex volt, mert az egy vizuális szak is működött, és Gulyás Gyula volt a tanárom, tehát tőle sok támpontot kaptam. És
a filmhez közel lehet kerülni Gulyás Gyulán keresztül, igen, ez ténykérdés, igen.
A technikai apparátust azt saját magam szedtem össze beszélgetésekből, ötletekből, és tulajdonképpen saját eszközeimmel forgattam. Ma is saját eszközeimmel forgatok.
És most milyen téma születik, mert aztán rátérünk a könyv konkrét konkretizálására, de most akkor milyen filmtéma születik?
A téma az adott, a közösségek.
De... Ember él a Földön, mindenki valamilyen közösségbe, sőt valakinek százon fölüli közösségekhez sorolható.
A budapesti underground szcéna az, ami leginkább foglalkoztat. Graffiti, vannak ilyen fényfestők például, tehát hogy az ő művészeti koncepciójukat akarom bekanalizálni majd egy projektbe. Illetve van egy félbehagyott projekt, ami sajnos kudarcot vallott még a 2010-es évek közepén, Ez az ormánságban volt, oda szeretnék visszatérni.
Mondjuk az ormánsági téma az megint más, ugye a graffiti, ez pedig egy nagyvárosi műfaját, Lugónak csodálatos fotói vannak a témában, fényfestéssel is nagyon sokan foglalkoznak, de a fényfestés az olyan nyilvános, a graffiti az pedig ilyen majd, hogy nem illegális. Tehát hogyan lehet megközelíteni, hogy azért mégis beszéljenek arról, ami fű alatt majd, hogy nem tiltott valami.
Igen, ez valóban nem könnyű feladat bizonyos esetekben. Egyrészt ez egy kialakuló félben van, másrészt mivel ugye Davoria nevű free technos csapattal forgattam, ez egy elég jó ajánlás, tehát hogy rajtuk keresztül tervezem azt, hogy eljutok majd bizonyos, már adtak is támpontokat, de még sajnos nem volt időm kidolgozni ezt az irányvonalat teljesen.
Tehát hogy kapcsolatban
állom keresztül.
Na most ez két külön, és az egyik egy nagyvárosi dolog, a másik pedig ennek az ellenkezője, az ormánság.
Ja igen, az ormánság az egy régi projekt volt, ami sajnos nem jött létre, vagy nem úgy, ahogy szerettem volna. Valójában ott ilyen tájgazdálkodással foglalkozó emberekkel forgattunk filmet, de sajnos, ahogy mondtam, kudarcot vallott, és most szeretném ezt a projektet újra feleleveníteni.
Egy picit akkor tegyük nyilván, hogy mi is az, hogy tájgazdálkodás?
Ez egy olyan ökológiailag beágyazott gazdálkodási módszer, hogy az ormánságban történetileg volt egy ilyen úgynevezett foggazdálkodás, aminek vannak bizonyos dokumentációja, vannak tájelemek, amik ugye ezt bizonyítják, vagy volt ott egy ilyen ökoszerveződés, akik szerették volna föltámasztani ezt, vagy legalábbis ugye a sok gátrendszer és egyéb miatt ugye a táj kiszáradt, és szerették volna valahogy a vizet visszavezetni ebbe a tájba. Volt egy kezdeményezésük, ez nem valósult meg, tehát ez elhalt, de az emberek, akik ott vannak, és ez iránt elhivatottak, azok még megvannak, velük szeretnék.
Most akkor ugye egy könyvet foghatunk a kezükbe, a Balassi kiadó jó voltából, hogy kerültek kapcsolatba, és akkor részletezzük a könyvet.
Nos, a kiadóval egyszerűen próba szerencse alapon kerültem kapcsolatban, meg volt a doktori disszertáció, és megpróbáltam kiadót keresni, néhány kiadót felkerestem, és tulajdonképpen a Balassi volt a legnyitottabb és a legkorrektebb, úgyhogy ezt kell mondjam, úgyhogy megállapodtunk, és így kerültünk kapcsolatba.
Akkor egy könyvről.
A könyv négy kis közösségnek a...
Soroljuk őket.
Igen, egy sámánisztikus közösség, ők a Concordancia Carpathiensis, egy oktatási, egy ilyen reformoktatás iránt elkötelezett kezdeményezés Debrecenből, ők a Láthatatlan Iskola, egy free techno csoport, a Davoria, és egy ökoközösség, ők a Nyimi ökoközösség. Tehát négy eltérő arculatú, látszólag különböző közösség, de talán a könyv feltárja közöttük húzódó, mérétekben húzódó kapcsolatot, valójában az értékrendjüket és a közösségi jellemzőket vizsgálom, azok rendszerszerű kapcsolatát.
És az emberek viszonyát egymáshoz, ami gondolom, hogyha közösen akarnak munkálkodni, akkor sok-sok közös vonást mutat.
Így van. Mindez egy a jelenünkbe ágyazott, tehát én úgy gondoltam, hogy valahogy vissza kellene térni a jelen antropológiájához, és ezért is kapott az egész könyv posztmodern gondolati keretet, amit a modernitással ütköztetek, és a posztmodern a művészetekben jelentkezik 60-as években a modernitás kritikájaként, majd átszivárog a társadalomtudományi gondolkodásba, és ami érdekes volt számomra az, hogy...
Tehát minden addigi megkérdőjelezéséről van szó ebben a posztmodernben.
Gyakorlatilag igen, főleg a hierarchikus rendszerek, a tekintélyelvűség, stb. De ami érdekes volt, hogy amikor olvastam az interjúanyagokat. Egy ponton ugye fel kellett tennem a kérdés, hogy de végül is milyen korszakban élnek ezek az emberek, vagy mi milyen korszakban élünk. Tehát ez a modernitás nem, ők hagyományos közösségek, nem. És akkor a szakirodalomból nagyon-nagyon szétszórtan egy olyan embertípus képe rajzolódott ki, ezt posztmodern embertípusként is nevezem, ez a hatodik fejezetben kap helyet, akik meghatározott jellemzőkkel rendelkezik, és valamennyi közösség, valamennyi tagja tulajdonképpen hordozza ezeket a jegyeket nagyon koncentrált formában.
Mert ugye most rólunk van szó. A jelenben élőkről volt, az ő világlátásukról és elképzeléseikről, saját magukról és a világról van szó.
Azt hiszem, olyan 11 jegyet gyűjtöttem össze, próbáltam szintetizálni, ilyenek például a flexibilitás, polifon életmód, kollaboráció.
A flexibilitás az azt jelenti, hogy rugalmasság, a problémák meg az élethelyzetekhez való viszonyulás rugalmassága, nem?
A flexibilitás a minden téren rugalmasság, tehát a lehetőségek megteremtése, inkább így mondom, a munkahelyi környezet nyomása és a mindennapi nyomás ellenére. Tehát ez is, illetve a kommunikáció.
Mi az, ami a leglényegesebb, ami összefogja ezeket az embereket?
Fontos szerintem még a megélés, amit nem említettem. A interkonnektivitás talán azt hiszem, ami a különféle médiumok és információs technológiák közötti mozgásra utalna, tehát ennek a kommunikációs technológiák és a mindennapi kommunikációnak a összefonódása, ez még talán, de a könyvben részletesen föl van sorolva.
Köszönöm. Az elátkozott család Jukkai Mor regényéből készült színházi előadás a Komáromi Jukkai Színházban. A nagy emberek évfordulóját üljük, akkor majdnem minden róluk szól abban az évben. Most Jukkait ünnepeljük 200 éves születése kapcsán. Jukkai összes műveit már díszkötésben 1907 között kiadták fényezett papíron, igényes nyomdai kivitelben és 100 kötetet tartalmazott. Azóta is nem csak kötelező irodalom, de Várkonyi Zoltán jóvoltából, aki sok-sok művét megfilmesítette úgy, hogy a 21. században is szerethetők. Jukkai történeteiből sok-sok feldolgozás készült, így színdarab is. Jukkai Komáromban született, és a Komáromi Jukkai Színház az évforduló kapcsán azt a történetet dolgozta fel, amely Komáromban játszódik, a komáromi emberek története. Az elátkozott család 1858-ban jelent meg először a Pesti Naplóban folytatásokban. 9 év telt el világosulta, és 9 év kellett még a kiegyezésig. Az elátkozott család az első a nagy komáromi történetek közül. A szerző előszavában így fogalmaz. Az élet poézis, nem az ideál lét. Az elátkozott család maga az élet. Valóság és képzelet játszik ebben a műben is. Varga Emese, dramaturg és a rendező Telihai Péter vállalkozott arra, hogy a műből színpadi történetet varázsoljon. A varázslás szó nem túlzás. Itt is, ahogy Jukkai több művénél például a Mégis mozog a föld 71. oldalon, Tandelinda grófnő szerepeltetését válik érdekessé. Ez a darab sem tudta elkerülni ezt a Jukkai szisztémát. Nekem legalábbis nehézséget okozott az első pillanattól bevonódni a történetbe, de aztán sikerült. Többféle szál, többféle konfliktus és problémakör, amelyen nem csak a 19. század közepén küzdöttünk. Isten nevében most is olyanokat szeretnének ránk kényszeríteni, ami tőle idegen. A gőg, a nagyra vágyás, a pozíció ma is megront embereket. Van, akinek a gerince elős, és nem akar roppanni. 3 középkorú férfi, 3 társadalmi státusz, 3 hitrendszer, 3 nézőpont áll szemben itt, ami összeköti őket, az a város, amelynek múltját és természeti katasztrófáját is a lelkükben hordozzák. Ehhez társul még a gyermekeik konfliktusa. Konfliktusa apáik nemzedékével és a szerelemmel, azzal, hogy ők egy szüleiktől különböző életet szeretnének maguknak. A darab drámai szálait 3 hős, 3 Jászai Mari díjas színész vezeti elénk. Gutai, Mokos Attila, hitében erős lelkész, Malárdi Ferenc Alispán, a hatalom birtoklója Gál Tamás és a báró Kadarkuti László szerepében Fabó Tibor 3 világlátást, életvitelt hoznak elénk hitelesen. A hozzájuk tartozó nők esendők, szépek és még a régi nő ideált hordozzák. A férfiak azért lehetnek olyan erősek, mert ilyen modern nők állnak mellettük. Telihai a bonyolult történések rendszerének mestere, aki ezt is poézissal telíti. Lakatos Rupert zenei világa segíti az érzelmi azonosulást. Jürai Gráfel díszlete egyszerűségében is képes különféle színeket érzékeltetni. Az öltözetek nem jelmezek, papjanót dicséri. Ő egy fodorral, zsabóval, kendővel életet és szituációt varázsol. Jókai komáromi világát. Az elátkozott család, nagyon benne Jókai, nagyon benne Komárom, és nagyon benne az a világ, amely milyen kis, bármennyi is az időbeli távolság. A komáromi Jókai Színház előadása. 200 éve született Jókai Mór, és a komáromi Jókai Színház egy új darabba jelentkezett, amelyből Varga Emese készített színpadi variáció, Telihai Péter rendezett. A darab egyik szereplője ma Malárdi Ferenc Szavér, a Lispán, akit Gál Tamás Jászai Mari díjas, a Jókai Színház igazgatója kelt életre. Az előadás után vele beszélgettem.
Okay. Én annak idején, amikor Kassán csináltuk a kassai polgárokat, ugye a márai év kapcsán, akkor aztán mindenhol hívták az előadást.
Annyi Jókai darab van. Hogy esett erre a műre a választás? Vagy nem volt ennek még színpadi megvalósítása?
Nem. Ez Varga Emese ötlete volt, hogy komáromi történet, ami abszolút itt játszódik. Itt aztán ez a kétpólusú társadalom, amiben élünk, és hát ezért a földrengés is még mindig így benne van a városban, még mindig sokat emlegetik az idősebbek. Úgyhogy rég volt már, de hogy biztos, hogy egy hatalmas tragédia volt, meg egy állandó ilyen félelme itt élő embereknek, mert tudjuk, hogy ezen a törésvonalon fekszik Komárom. Tehát ezek a témák, ezek mindig találkoztak, és akkor én azt mondtam, hogy persze, hogy. Tehát, hogyha Emesének ehhez van kedve, akkor csináljuk meg ezt.
Csak ez egy nagyon bonyolult történet, több szál. Tehát van a szerelmi szál, van a politikai szál, és van a vallási felekezeti szál. És van az, hogy itthon vagyok, és van az, ugye a külső kapcsolatok.
Igen, hát tehát ennél méltó, én nem tudom, hogy mit láttál, hogy tetszett, hogy tetszett, de ennél méltóbban megünnepelni Jókait, a Jókai városában, ahol született, a Jókai Színháznak, mint hogy egy ilyen darabot választani, ami foglalkozik társadalom kritikával, reagál a mostani történésekre, ugye azért ott van benne abszolút, tehát a regnáló hatalmat is kicsit kritizálja természetesen. Egyébként ugye a elleninduló hatalom se különb, tehát valahol a darab azt mondja, hogy a fiatalságban van a reményünk, akiket ezek a dolgok még annyira nem fertőztek meg, mint minket. Aztán ez a patrióta érzés a itteni embereknek, hogy Komárom, hogy egyáltalán elhangzik ezen a színpadon az, hogy itt maga komáromi lakos. Tehát, hogy ezek nagyon fontosaknak tartom. És a Telihai Péter, aki azért valljuk őszintén, ez Jókainak nem a legsikerültebb regény.
Viszont a Telihai rendezői világa, és az a Jóka is nagyon komplikált, nagyon sok szövevényes, nagyon sok szálon futó, és nagyon sok titkot rejtegető, és mit amit fölfejtő világa, az a Telihai Péter. Hogy válaszodott a rendező akkor?
Ez az ötlet az úgy született, hogy én már nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, inkább azt mondom, hogy hármunké, mert nem emlékszem rá, hogy ki mondta ki először, de természetes volt ez számunkra, hogy ugye Lakatos Róbert, Varga Emese és én közülem valaki, nem tudom ki, kimondta, hogy Jókai év jön, tehát a Jókai Színház nem engedheti meg magának Jókai városában, hogy ezt figyelmen kívül hagyja, Jókai 200. És akkor mit? És onnantól indult az, hogy én rendeznék valamit, hogy a beszélőköntös csináltuk így hárman, Varga Emese, Laboda, Róbert plusz én, de aztán én időközben ugye mi Emesével elég nagyon eltávolodtunk egymástól, és tehát már nagyon elszakadtunk egymástól, emberileg is, művészileg is, alkotóként is, és nem tudtam elképzelni, hogy lesz ez. Színészként tudom az ilyen helyzeteket kezelni, de rendezőként nem, mert én színész vagyok, és nem rendező elsősorban. Tehát inkább színész. És ott tudtam azt, hogy viszont ezt nem ronthatjuk el, tehát nem akartam reszkírozni. Másik dolog meg, hogy tudtam azt, hogy olyan rendezőnek kell ezt adni, ha elfogadja, aki egy nagyon tapasztalt, egy nagyon jó rendező. És Telihai Péter nem mondott rá nemet, azt mondta, hogy megcsinálja. Csinálja. És talán, nem tudom, de sokak véleménye szerint évadunk legjobb darabja.
Nagyon izgalmas, de nagyon szép előadás, gyönyörű jelenetek vannak benne, gyönyörű képek is, meg színészi pillanatok. A színészválasztás az pedig?
Színészválasztásban teljes mértékben, hát természetesen vannak a szerződésben lévő színész kollégák, de egyébként Péter és Emese javaslata volt a szereposztás. Én hárman csináltuk, például az Orsit én kértem, ugye ő most végez az SZF-én a Kisvinyánszki osztályába. Én egy kicsit jobban figyelek a pestiekre. Az MSM meg mivel ott tanít, eddig úgy volt, míg együtt dolgoztunk, hogy ő megfigyelt a pozsonyiakra. Tehát, hogy ezt szerintem ez egy ilyen szerencsés találkozás volt ez is. És akkor így összerakódott. Azt nekem nem kellett volna benne játszanom, de akkor Ancsó Dezsőt nem engedte ki a színházba, most már második vendégként jött volna, második szerepbe, és egymás után két darabba megértem, hogy nem engedték ki. Így rám maradt a Malárdi szerepe, és így tovább így épültgetett lassan.
Fiatalok nagyon tehetségesek, valami olyan üdeszik, a nagy öregek meg azért, az meg úgy oda van téve, a nagy öregek megjelenik. Nagyon izgalmas előadás. Hol láthatjuk következőképpen Tamást?
A Győri Duna Fesztiválon fogjuk játszani ezt a darabot. Szem két hét múlva, most pontosan nem tudom, egy pénteki nap, és meg kell néznem a jegyzeteimet, hogy mikor.
Hát a Győri
Fesztiválon, és hát utána jövő évadban diák előadásba fogjuk játszani, felsőtagozatnak és középiskolásoknak. Az még itt ilyen 10 előadást jelent. Természetesen ahova hívják, mert hát most, hogyha Magyarország anyaországra gondolok, akkor biztos, hogy nem mindenki csinált jókai darabot. Azért annak van egy bukéje, hogy a Jókai Színház Komáromból.
Jókaival.
Igen, Jókaival, hogy hát csak elhívják pár helyre, nagyon örülnénk neki tényleg, hogyha el tudnánk vinni, akár határon túlra is.
Köszönöm szépen. A Magyar Hangverseny közönség élénken emlékszik Kocsi Zoltán tiszteletre méltó szokására. Születésnapján május 30-án a nagy művész évtizedeken át jótékonysági koncertet adott. Részben NMS gesztus emlékére jött létre a Magyar Klasszikus Zene napja, amely a Kocsis által egy életen át szolgált hazai zenekultúrát, a magyar zeneszerzés múltbeli és újabb kiemelkedő alkotásait hivatott népszerűsíteni. Az idei koncerten az új értékek egy Gyöngyösi Levente harmadik divertimentója, a régi Bartók, Werner és Kodály egy-egy emblematikus alkotása képviselte. Weiner koncertinójának zongoraszolistája a Kossuthias Balázs János, vezényelt Török Levente. Jön a Zsámbéki Bodza Fesztivál a Zsámbéki Zárdakertben június 13-án és 14-én. Zsámbékon már 8 éve hagyomány, hogy a Bodza virágzás idején a város festői szépségű történelmi közparkja, a Zárdakert válogatott koncertekkel, kiváló zenészekkel és színes családi programokkal válja a látogatók. A Zsámbéki Borfesztivál így minden évben felejthetetlen élményt kínál mindazoknak ingyenes belépéssel, akik szeretnének elmerülni a zene, a természet és a közösségi élmények varázslatos találkozásában. Az idei fesztivál zenei kínálata különösen gazdag, fellép a tárkányművek, akik a magyar népzene, jazz és a balkáni zenei hagyományok övezésével teremtenek egyedi hangzást. Aztán a Mississippi, a pop alternatív műfajok határ mozgó friss hangzású formáció, szóval lesznek a Vadfruttik, az alternatív rock szintén meghatározó csapata. Lapos a Júcsi névzenész, énekes és zenepedagógus interaktív koncertjeivel hozza közelebb a magyar népzenei hagyományokat. A Szampokű Zsámbéki Porfesztivál felejthetetlen élményekkel, budzavirágillatú nyári hétvégével és kiváló fellépőkkel vár mindenkit június 13-án és 14-én. Különleges koncerttel ünnepi a nyár kezdetét a Fesztivál Akadémia Budapest. Június 14-én 19 órakor a Zeneakadémia nagy termében. A nyári vakáció előtti utolsó napokban különleges zene élményre várja a családokat Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár alapította idén 10 éves Fesztivál Akadémia a Budapest Zeneakadémia nagy termében. A FAP Springfestet követően, ez volt a tavaszi fesztivál, még a FAP Summerfest előtt június 14-én a Mese nem csak gyerekeknek című koncerten 27 művész lép színpadra, és több mint 20 féle hangszer mellett megszólalnak olyan szokatlan eszközök is, mint az újságpapír, virágcserép vagy a koncertteremben otthonosan zengő taps. A koncert célja, hogy a klasszikus és kortárs zene izgalmas, játékos oldalát mutassa meg, és maradandó élményt kínáljon minden korosztálynak. Tehát ez lesz a Fesztivál Akadémia június 14-i programja a Zeneakadémia nagy termében. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.